Az őszi hetekben az első Timóteushoz írt levél van velünk, igehirdetés sorozatban vagyunk benne, most a második fejezet első 7 versét fogom felolvasni. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek közt, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idején. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol bizonyságtétele ez, és talán nektek is eszetekbe juthatott erről, amikor imádságra hívja Pál apostol Timóteust és az efézusi gyülekezetet. Micsoda igazság, erő és reménység van ebben. Mennyire fontos az imádság. A jobb napjainkon ezt átélhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy imádkozni jó, hogy az imádság megnyugtat, hogy az imádságnak ereje van, hogy Isten meghallgat, hogy hatása van ránk, hogy Istenhez kapcsol, hogy egymással is összeköt bennünket, hogy imádság közben helyére kerülnek a dolgok. Közben pedig, aki nem vallja magát Krisztus követőjének, vagy akár csalódott, vagy eltávolodott ettől az egésztől, az valószínűleg a buzgó imádság kifejezésre egy nagyon vallásos, nagyon beszűkült emberre gondol, aki eléggé életképtelen, és valaki olyat kérlel az élete megoldásához, akit nem lát, esetleg nincs is, nem is lehet ennél szánalmasabb állapotot elképzelni. Mennyire sokféle kép kapcsolódhat az imádsághoz, és akár bennünk is, mennyiféle tapasztalat, mennyiféle hozzáállás. A kultúránkban, miközben nyilván egyre szekulárisabb minden, van valami romantikus, ami az imádsághoz tartozik. Imádkozni az átlag ember szerint is lehet, hogy illik. Nagyon gyakran a nagyszülő megtanítja a mi atyánkot az ő unokájával is. Imádkozni olyan kispolgári, rendes dolog. De lehetséges, hogy az imádság egy misztikus dolog a számodra. Nagyon gyakran hallom olyan emberektől is, aki egyébként nem Krisztus követő, hogy ő szokott imádkozni. Mert ez egy spirituális tevékenység, kapcsolódni a transzcendenshez, a valóságon túlihoz, az örökké valóhoz. Az imádság tulajdonképpen olyan, mint egy szavakba öntött meditáció. Elszakadni a földitől, figyelni a valóságon túlira, figyelni a szellemire, és innentől fogva az ember egy kicsit megnyugszik, és elszakad mindattól a dologtól, ami ő terheli. Azzal is találkozhatunk, amikor valakinek megosztjuk akár a nehéz helyzetünket, akár egy keresztény embernek, őszintén elmondjuk, hogy mivel küzdünk, és látjuk a szemében az ijegységet, és azt mondja nekünk, majd imádkozom, érted? Ami lehet, hogy azt jelenti, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok semmit sem tenni. A felolvasott igeszakaszban, amire Pál hívja a gyülekezetet, az alapvetően egyik sem az előbb felsoroltak közül. Pál, mint vezetőnek írja az efézusi gyülekezet vezetőjének, Timóteusnak, hogy imádkozzatok, hogy legyen a helyén az imádság a gyülekezetben. Az ige alapján kimondható, hogy az imádság egyrészt egy harc, egy munka, egy feladat. Elsősorban nem arról szól, hogy akkor tesszük, amikor kedvünk van hozzá, amikor úgy érezzük, hogy most jó lenne. Elsősorban nem arról szól, hogy a saját dolgainkat visszük csak Isten elé, annak is megvan a helye, hanem a könyörgések tartása egy feladat, ami szervezési feladatot igényel, odafigyelést, elkötelezettséget és felelősségtudatot. Másrészt az imádság egy olyan tevékenység, amiben a helyére kerülnek a dolgok. Az imádság és az ahhoz kapcsolódó gondolatok során a helyére kerül, hogy kicsoda az Isten, kinek mi a feladata a világban, hogyan tekinthetünk a környezetünkre, arra a rendre, rendszerre, amiben élünk, és hol van a mi saját helyünk ebben. Három dologról szeretnék beszélni az ige kapcsán. Az első az, hogy az igében hogy van előttünk, hogy mit akar Isten. A második arról, hogy mi az igazság, és a harmadik, hogy mi Isten szolgáinak, Isten gyermekeinek a dolga. Fordított irányban fogunk menni, mert ugye az apostol az elején indítja ezzel, hogy imádkozzatok, és utána sorol fel dolgokat, és így logikailag először hátulról indulunk, mit akar az Isten, és utána mi az igazság, és végül mi Isten szolgáinak a dolga. Nagyon sokszor inkább azt szeretnénk, hogy kapjunk valami kompakt megoldást, hogy mit kell tenni, de fontosabb, hogy ezek először a helyre kerüljenek. Azt olvassuk az igében, mit akar tehát Isten. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez nagyon biztató dolog, nagyon megnyugtató elsőre. Hú, de jó, Isten akkor ilyen nyitott. Mennyire jó, Isten azt szeretné, hogy mindenki üdvözüljön. Nem is lehetne ennél jobb hír ma reggel. De ha belegondolunk, ez az állítás nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Mit jelent, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére? Akkor ez azt jelenti, hogy biztosan meg fog valósulni, hogy minden ember üdvözül? Vagy ha nem, akkor mit ér Isten akarata, mert ezek szerint van egy nála erősebb akarat, ami megakadályozza, hogy végrehajtsa az akaratát. Nagyon-nagyon könnyen beleakadhatunk ebbe a logikai horogba. És teológusok és lelkipásztorok nagyon-nagyon sokat tudnak vitatkozni akár ennek az igének a kapcsán, arról, hogy mit akar Isten, és hogy valóban mindenki üdvözülni fog-e vagy sem. És bár egy nagyon reményteli kép, és annyira szép lenne, és többször hallom keresztényektől is így titokba, hogy nehogy meghallja más, hogy a más előtt nem mondom, de egyébként én abban reménykedek, hogy a végén majd tényleg mindenki üdvözülni fog, és hogy ez az egész ilyen bokol téma, minden ez csak egy rossz vicc, és hogy lesz egy nagy happy end, és majd igazából mindenki majd jó helyen lesz. Eközben a Szentírás alapján ezt nem mondhatom ki így, de azt sem mondhatom ki, hogy van egy erősebb hatalom, ami megakadályozná Istent az ő akarata teljesítésében. Úgy kell erre tekintenünk, erre az igére, mint egy meghívásra. Isten akarata, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, ez egy meghívás, egy elköteleződés Isten részéről, hogy ő mindenkit hív. Egy szándék az Isten részéről, hogy ő mindenkinek készíti az utat. És egy bibliai képet szeretnék élni ezzel kapcsolatban. Képzeljük csak el a tékozó fiú történetében az apát. Jézus ezt úgy mondja el, hogy ez a mennyei atyát jelenti. És nagyon sokszor arra részére koncentrálunk a történetnek, ugye, ha ez egy film lenne, akkor a legfontosabb csúcspont és a legtöbb vonós, meg a legérzelmesebb rész az akkor lenne, amikor a fiú, a kisfiú hazatér, és az apa már látja, és elé szalad, nagy crescendo, és akkor megölelik egymást, jó, de szép. Pedig ennek a történetnek az igazi súlya a végén van. Képzeljük el az atyát, az apát, amint kimegy a nagy mulatságból, amit a hazatérő fiának szervez, és ott látja az idősebbik fiút, aki nem hajlandó bemenni. És a történetben az van, hogy az apa kimegy, és az idősebbik fiú dúlfúl. Hazajöttet ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyont, és te lakomát szervezel neki, meg visszafogadod. Nekem meg egy kecskét se vágattál le soha, pedig én itt voltam neked minden nap, és ott dühösködik. És az apa nem azt teszi, hogy így gondolod, fiam, akkor jó éjszakát, és bemegy és becsukja az ajtót. Hanem azt mondja neki, vigadnod és örülnöd kellene, itt van ez a te testvéred, aki meghalt, de feltámadt. Nyitva az ajtó, és így állott ez az apa. Tudjátok, a tékozó fiú története itt ér véget, egy nyitott végű történet. És képzeljük el a mennyei atyát, aki így hívja az embereket az üdvösségre. A lakoma kész, az út szabad, lehet jönni Istenhez. Azt szeretném, hogy mindenki üdvözöljön, azt szeretném, hogy mindenki bejusson. Nem kell kint maradni, nem kell kimaradni. De Isten nem tud helyetted bejönni. Isten ezt készíti el minden embernek, de helyettük nem teheti meg, hogy ők bejönnek. Így várja, hogy eljussunk hozzá. Így várja, hogy belelépjünk a vele való kapcsolatba. Így várja, hogy hozzá forduljunk, és ebben a kapcsolatban történhet az igazságnak a megismerése. Nagyon sokszor gondoljuk, hogy az Istennel való rátalálás vagy kapcsolódás az egy ilyen nagyon szeretetteli, ülelő, felszabadító dolog, mint amikor hazatér az ember, és meg van neki ágyazva, és otthon várják. És miközben az is azt is jelenti, hogy az igazságot megismerjük, ami néha fájdalmas, néha nehéz, kiózanító. Jézus megismerése során ez történhet ugyanis velünk. A titkot viszont, hogy ki üdvözül és ki nem, nem tudjuk feloldani, mert ez valóban csak az Isten tudja. De az biztos, hogy mindenki saját magáért felelős. Na de mi az igazság lényege? Másodszor. Azt mondja Pál, hogy az igazság megismerésére juthat el az ember, és Isten erre várja az embereket, és ez nagyon fontos lesz az imádság szempontjából is. Az igazság az a kifejezés, ami már eléggé devalválódott, nincsen egy abszolút igazság, sokkal inkább személyes egyéni igazságok vannak. Sokkal inkább azt látjuk, hogy az erősek igazsága létezik, a hatalmon lévők igazsága. Az igazságnak kommunikációs jelentősége van, ha valaki nagy bejelentést akar tenni, akkor valamilyen igazságot kell mondania. És nagyon-nagyon ellenáll az ember annak, hogy az igazság valami egyszerű dolog legyen. Spurgeon maga mondta, hogy az evangéliummal és Isten igazságával az a legnehezebb, hogy olyan egyszerű. Három dolgot látunk itt az igazságból, amit persze sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Azt mondja Pál hitvallásként, hogy az igazság az, hogy egy az Isten, egy a közben járó, Krisztus, és egy a váltság, a megváltás. Egy az Isten, azaz egy teremtő, mindenható, gondviselő atya van ennek a világnak. Egy a közben járó Krisztus, rajta keresztül lehet kapcsolni az atyához, ő a megváltó, őt küldte el Isten, nincs másra szükség. És egy a váltság, az a szükség van a megváltásra, mert az ember bűnös és elveszett az Isten nélkül. Nagyon sok időt tölthetünk az igazság keresésével, és félreértés ne essék, ennek vannak árnyalatai persze, meg nem akarom a filozófiát, mint tudományt így egy az egybe így kidobni a kukába, de valahol az igazságnak a lényege, a magva az ez. Egy az Isten, egy a közben járó Krisztus, és egy a váltság. Mennyire könnyű, mennyire nehéz ezt elfogadni, és mik ennek a vetületei vajon az életünkre. Mert ha az igazság ennyi, akkor ebből kiindulva egészen máshogy fogunk imádkozni. Harmadszor hosszabban beszélik erről, hogy mi Isten szolgáinak, Isten népének a feladata, hogyan hívja őket imádkozni Isten, és mit kér itt Pál Timóteustól és a gyülekezettől. Az apostol erre szolgítja fel tehát Timóteust. Imádság, könyörgés és esedezés. Három irányba bomlik ki itt előttünk az igében ennek. Az első az, hogy imádkozzunk minden emberért. Imádkozzunk minden emberért, hogy meghallják a mennyei atya hívását. Hogy tényleg elfogadják az igazságot, és tudjanak hinni, és eljussanak Istenhez. Képzeljük el, visszatérve a tékozó fiú történetének a képéhez, valakit, aki nagyon szerette ezt az idősebb fiút, akár a családból, és látja, hogy ott áll, és nem tudni, hogy belép-e vagy sem, és ismerve őt talán tudja, hogy ha erőszakot gyakorol vagy noszogatja, akkor annál távolabb megy. Mit tehet? Nem vagyunk tehetetlenek. Hogyha látjuk, hogy valaki távol van, vagy hogyha nagyon olyan az élete, hogy nagyon nagy szüksége lenne Istenre, de nem őt keresi, de elfordult, akkor imádkozhatunk érte, erre hív az Isten. Persze, ha tehetetlennek érezzük magunkat, azt is Isten jelenlétébe vihetjük, és alázattan megvallhatjuk, Uram, tényleg csak Te segíthetsz. Imádkozzunk minden emberért, de ezt nem intézhetjük el úgy, hogy hát akkor jó, minden nap elmondom ezt, imádkozom minden emberért, akkor ebbe benne van mindenki, a nagy gyűjtő. Hanem Isten azt szeretné, hogy különösen is azokért imádkozzunk, és azokra figyeljünk, akik ránk bízattak, akik a környezetünkben élnek. És nekünk, mint gyülekezet, különösen fontos ez, hogy ebben egyensúlyt találjunk. Mert egyrészt imádkozunk rendszeresen a gyülekezet közösségében is, távoli országokban lévő testvéreinkért, mindenféle emberért a világ másik végén, több ezer, tízezer kilométerre. akiket üldöznek a hitükért, akik szenvednek Krisztusért. És nagyon fontos ezt tudnunk, és nagyon fontos erről hallanunk, hogy ne szűküljünk be csak a saját köreinkre. De vajon nem felejtünk el imádkozni a szomszédunkért, a mellettünk levőkért? Vajon tudjuk-e a nevüket? Tudjuk-e, hogy kik laknak mellettünk? Tudjuk-e, hogy ki az az ember, aki mondjuk naponta kihozza a leveleinket, még akkor is, hogyha nem tudjuk személyesen, de hogy ő az, a postás. Ő az, aki ez a gyógyszertárban járok. Ő az az ember, aki tanítja a gyerekeimet. Ő az a szülő, aki a gyerekeimmel egy iskolába járó gyermeknek a szülője. Ő az, akit minden nap látok, és akiért imádkozom. Isten arra hív bennünket, gyülekezetet, és őt követő gyermekeit, hogy ne feledkezzünk el könyörögni azokért az emberekért, akiket Isten elsősorban ránk bízott, akik ott vannak mellettünk, és akik még nem ismerik őt. Másodszorban a gyülekezetnek imádkoznia kell a küldöttekért. Ezt nem mondja ki így Pál, hanem csak elmondja, hogy őt arra hívta Isten, hogy az igazságról beszéljen, és az igazságnak a küldötte legyen, de máshol kéri a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érte, hogy adasson neki szó a szájába, és hogy el tudja végezni a szolgálatát. A gyülekezet feladata az, hogy hordozza azokat, akiknek az igazságot kell képviselni és hirdetnie, az Isten igazságát. A tanítás ugyanis, az igazságnak a képviselése egy nagyon nehéz és összetett feladat. Ez a frontvonal, ahol záporoznak a golyók, ahol reflektorfénybe kerül az ember, ahol minden hibájával, esendőségével és hiányával együtt ott áll mások előtt. És Isten mégis úgy dönt, hogy ilyen embereket küld ki és hív el az ő szolgálatába. Kedves gyülekezet, imádkozzatok a küldöttekért. Imádkozzatok a gyülekezetben szolgálókért, a presbiterekért, akik vezetik a gyülekezet közösségét, akik vezetőként állnak ott és hordozzák Isten előtt a közösséget. A lelki pásztorokért, akiknek szólnia kell, akiknek döntést kell hozni, akiknek embereket kell kísérnie az útjukon. De mindenkiért, aki a gyülekezetben bármilyen módon az igazságot kell, hogy beszéljen és tanítson. És most felsorolhatnám az összes szolgálatban lévőt, akinek meg kell szólalnia, gyakorlatilag mindenkinek. És még lehet, hogy olyanok is, akinek nem tanítása kifejezett feladata, de vannak olyan helyzetek, amikor mégis állást kell foglalnia, vagy evangéliumi módon kell jelen lennie. Felsorolhatnám a nyugdíjas klubtól elkezdve a mamaklubon át, a kaféban szolgáló munkatárson keresztül mindenkit, a gyerekcsoportot, az imaszolgálatot, nem akarok kiadni senkit. Hogy a hittanoktatónkat, gondoljuk el, vannak iskolák, ahova a hittanoktatónk kimegy, és megtart heti X órát, ahol beszél az Isten igazságáról. Neki ez a munkája, de tudunk-e imádkozni érte, hogy Istentől jövő bölcsességgel tudja ezt hirdetni, hogy meg tudjanak erősödni azok, akik küldöttek, hogy meg tudjanak folyamatosan újulni, hogy Isten szerint végezzék a szolgálatukat, hogy meg tudják látni, hogyha valamit hibáztak, és tudjanak rajta javítani, és Istenhez forduljanak erőért. És a harmadik, az imádság a feljebb valókért. Ezzel kezdi Pál, ezzel indul ez a szakasz, itt a második vers elején van, és direkt nem ezzel kezdtem, mert valószínűleg erre kapja fel mindenki a fejét először, de nem lehet ezt a dolgot értelmezni úgy, hogyha nincs meg a megfelelő evangéliumi fókusz. Azt mondja Pál Timóteusnak, imádkozzatok a királyokért, a feljebb valókért. Ezek az emberek akkor olyanok voltak gyakran, akik kifejezetten hátráltatták az evangélium ügyét. Olyan emberek voltak, akik akár az üldözéseket generálták, akik elindítottak ilyen folyamatot, akiknek egy tüske volt a szemében a keresztény gyülekezeteknek a jelenléte. Az imádság mit is jelentetett ekkor? Nyilván az, amit Pál is ír, hogy békesség legyen, hogy Isten adjon bölcsességet a vezetőknek, hogy higgassza le őket. Másrészt pedig úgy is kapcsolódhatott ehhez akkor a gyülekezet, hogy hát Jézus is azt tanította, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, és szeressünk az ellenségeinket, így valószínűleg tudtak értük imádkozni. A történelemben alapvetően kétféle hozzáállást tapasztalhatunk a feljebb valók és Isten népe az egyház közötti kapcsolatban. Az egyik, ez, amit az üldöztetések idején volt, ja persze van egy semleges is, az elég ritka, de a másik, a pozitívabb, ami sokkal több veszélyt jelent magában, amikor a feljebb valók nagyon kedvesek, nagyon kooperatívak, és közben szeretnék irányítani és befolyásolni Isten népét. Összemossák a saját céljaikat, érdekeiket Isten népével. nem tartják tiszteletben azt a távolságot, aminek meg kellene lennie a mindenkori hatalom és Isten népe között. Kedves gyülekezet, Isten most arra hív bennünket, hogy imádkozzunk a feljebb valóinkért. És ezáltal először is ismerjük el, hogy vannak feljebb valók. Ez a szó önmagában a mai embernek kiveri a biztosítékot. Mi ez, hogy feljebb való? Demokrácia, hálózatos gondolkodás, máshova jár be dolgozni esetleg, de ne, ezt a lejjebb-feljebb, ezt engedjük, hagyjuk a középkorban. Márpedig az Isten rendje szerint, meg valójában is, vannak feljebb valók. Nem azért, mert különbek lennének, de Isten mégis többet bíz rájuk, más felelősséggel, más helyzetben. Imádkozzunk a feljebb valókért, és ezzel fogadjuk el, hogy nekünk is megvan a helyünk egy társadalmi rendben. Imádkozzunk a feljebb valókért, mert bizony nagyon nagy kísértésnek vannak kitéve. Feljebb lenni, és ezt most nem erkölcsi értelmen értsük, hanem feladat. Feljebb lenni veszélyes. Megrészegíti az embert. Gondolj csak el a magasság, megszédíti az embert. Megváltoztatja a perspektíváját. Gyengítheti a látását. Feledékenyé teheti arra nézve, hogy honnan jött. Nem tudom, hogy ti hallottátok ezt már, amikor elindultam az egyetemre, akkor mondta nekem a nagymamám, hogy ne felejtsd el, kisfiam, hogy honnan jöttél. És nem azt gondolta ez alatt csak, hogy emlékezzek a városra, ahol felnőttem, hanem ő számára, aki nem végzett egyetemet, az, aki egyetemet végez, az számára feljebb való volt bizonyos értelemben is. Ezt adta nekem útra való. Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. A feljebb valóságnak nagyon sok kísértése van. Ezért imádkozzunk a feljebb valókért, és itt gondoljunk mindenféle feljebb valóra. Lehet, hogy nagyon egyszerűen csak gondolsz mondjuk egy nagy vezetőre, de gondolj például akár a főnöködre. Gondolj arra, aki abban a cégben, vagy abban a szervezetben, ahol vagy, egyszerűen feljebb van, más felelősséggel van, és hát nyilván mindenki tudja, hogy kellene csinálni a dolgát, vagy mikor nem néz szépen, meg mikor csinál rosszul dolgokat. De Isten arra hív, hogy imádkozz értük. A vezetőkért, a városunknak, az egyházunknak, az államunknak, a vezetőért, a döntéshozóért. Imádkozzuk értük, hogy megtanulhassák, hogy hol van a helyük a világban, mert hogyha ők a helyükön lesznek, és Istentől vezetettek lesznek, az mindenkinek jobb lesz. Imádkozzunk mindenféle feljebb valóért, hogy az igazságot megértsék, hogy egyedül Isten az Úr. Emlékeztek? Egy az Isten, az igazság első része, amit az igében van. Hogy egy az Isten, ezért nincs szükség más Istenre vagy Istenpótlékokra, mert mindenki, aki feljebb való lesz egy ponton, az belecsúszik ebbe a hibába. Imádkozunk a feljebb valókért, hogy ne felejtsük el, hogy egy a közben járó, Krisztus. Ezért nincs szükség feleslegesen idealizált messiásokra. Nincs szükség emberekre, akik messianisztikus vezetőként tartják számon magukat. Nincs szükség félistenekre, megváltó típusú vezérekre. Akinek erre van szüksége, az valószínűleg nem látja Krisztust. És vizsgáljuk meg a szívünket, hogyha nagyon vágyunk egy ilyen vezetőre, aki olyan tökéletes legyen, olyan idealizált legyen, akkor lehetséges, hogy Krisztus nincs a helyén az életemben. Válaszd az igazit, ne elégedj meg a pótlékokkal. Imádkozzunk a feljebb valóinkért, hogy megszabaduljanak attól a tévhittől. Emlékeztek az igazság, egy az Isten, egy a közbenjáró Krisztus, és egy a váltság, amit ő elkészített. Szóval, hogy megszabaduljanak attól a tévhittől, hogy nekik kell megmenteni, vagy megváltani bárkit, vagy kiskorúságban tartani az embereket, vagy helyettük dönteni. Nagyon sokszor itt nem is csúcsvezetőkre kell gondolni, hanem egyszerűen vezetőkre, aki mindenkit meg akar menteni, tudjátok, akire mindenki nagyon-nagyon oda akar figyelni, de ezáltal nem engedi őket felnőni. Krisztus szerezte meg a váltságot, és az ember tényleg nem tud jól dönteni magától is, olyan megmentésre szoruló, akkor egy másik bűnös ember hogyan lenne képes megmenteni őt? Sehogy. Imádkozzunk a feljebb valókért, hogy megértsék Isten akarata a nyugodt, csendes élet Isten félelemben és tisztességben. Nem a megosztottság, a megosztás, a félelemkeltés, a rágalmazás, a lejáratás, az elnyomás, a kizsákmányolás és egy csomó minden, ami betölti nagyon-nagyon sokszor a világunkat, az országunkat. Vigyen ez az imádság bennünket is Isten elé, a mi saját környezetünkben. És mi magunk, miközben imádkozunk, ugyanúgy, ahogyan azért könyörgünk, hogy a vezetőink, a feljebb valóink kerüljenek a helyükre, mi magunk is hadd kerüljünk a helyükre. Nagyon sokszor egy teljesen átlagos mindennapi embert az a veszély fenyeget, hogy jobbnak gondolja magát, és azt mondja, hát én biztos jobban csinálnám. Vagy van egy nagyon magas beosztású ember, és minél rosszabbakat kell róla mondani és gondolni, ami által mi egy kicsit jobbak leszünk. Isten tisztítson bennünket, és szabadítson meg bennünket, hogy eljussunk, és fejlődhessünk, növekedhessünk az igazság megismerésében. Isten adja meg, hogy legyünk áldatosak az imádságban, hogy felvállaljuk az imádságnak a harcát, a küzdelmét, a feladatát. És Isten adja meg, hogy az ő szeretetével és az ő jelenlétével tudjunk jelen lenni ebben a világban. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, könyörgünk most előtted, és nem csak azért, mert az Isten tiszteleten ilyenkor mindig ez következik, hanem azért, mert erre hívsz, és ebbe szeretnénk beleállni, engedelmesen követve téged. De kiáltunk, mint a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni, és megvalljuk, hogy nem tudunk imádkozni, hogy magunktól sokszor nem találjuk a szavakat, hogy elveszítjük a fókuszt, hogy sokszor csak a saját szükségeinkre figyelünk, vagy a hiányainkra, vagy a fájdalmainkra, és ezeket elsírjuk neked, és nem jutunk tovább az imádságban. Taníts minket imádkozni. És könyörgünk így most minden emberért, hogy eljussanak a te megismerésedre, Urunk. Különösen is könyörgünk a környezetünkben levőkért, a hétköznapi életünkben ott lévő emberekért, akiket talán ismerünk, talán nem, akiknek lehet még a nevüket sem tudjuk, pedig minden nap látjuk őket. Adorunk, hogy a szomszédaink, a környezetünk, a városunk, azok az emberek, akik a körülöttünk élnek, megismerhessenek téged, hogy megbékélést találjanak nálad, hogy felismerjék az igazságot. És így imádkozunk, nem csak magunkért, meg a szűk környezetünkért, de valóban az egész teremtett világért. Használd a te népedet, a te gyermekeidet, világszerte, Urunk. Urunk, imádkozunk a te küldötteidért is, a gyülekezetben is, de a gyülekezetünkön túl is, hogy erősíts meg azokat, akiknek a te igédet kell szólnia, akiknek tanítani kell, akiknek az igazságról kell beszélni, hogy nekik bátorságot ad nekik a te szent lelkedet. És imádkozunk a feljebb valóinkért, mindenkiért, aki valamilyen módon a feljebb valónk, a vezetőinkért. Ad nekik a te bölcsességedet, őrizd meg őket a kísértéstől, és adorunk, hogy megvalósuljon a te akaratod, hogy nyugodt, csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Imádkozunk közöttünk azokért, akik terheket hordoznak, imádkozunk a betegeinkért, gyógyítsd őket. Imádkozunk a gyászoló családért, hogy erősítsd őket, vigasztald őket, és mindenkit, aki hordoz gyászt, fájdalmat. Hallgass meg bennünket Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.